Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, önök az Espresso-t hallják. Országszerte, illetve hát magyar nyelvterületen mindenhol ünneplik a Magyar Kultúra Napját, melyet hagyományosan január 22-én ünnepelünk annak emlékére, hogy 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be, avagy tisztázta le a himnusz kéziratát. Több településen már csütörtökön vagy pénteken megkezdődtek az ünnepi események, felolvasásokkal, koncertekkel, színházi előadásokkal, tárlatmegnyitókkal. Az Espresso mai vendége is sokat tesz és tett a magyar kultúra és nyelv ápolásáért. László Noémi, József Attila díjas költőről és műfordítóról van szó, akinek legutóbbi Bodzabél című verseskötetét december közepén mutattuk be a kolozsvári közönségnek a Helikon folyóirat és az Erdélyi Magyar Írók Ligája által szervezett esten. A Bodzabél minden értelemben műalkotás. Kürti Andrea illusztrációi és a Gutenberg kiadó kivitelezése az elmúlt évek egyik legszebb erdélyi könyvét eredményezte, és ez nem csupán az én véleményem, hanem sokan osztják, akár a könyvszakma ismerői is. Ám egy könyv szépségét, fényét a tartalom adja. A most következő beszélgetésből megtudhatják, hogy László Noémi kicsit bánja így utólag, hogy a kötet nem a Kölyök kalendárium címet kapta. Hogy miért? Azt hamarosan megtudják, ha velünk tartanak.
Hatalmas problémáim vannak ezzel a könyvvel. Elsősorban túlságosan szép, ugye? Tehát úgy gondolom, hogy ez a könyv akár műtárgyként is kezelhető bizonyos értelemben, és úgy tudom, hogy ez nem csak Kürti Andreának köszönhető, aki ugye az illusztrátora ennek a könyvnek, erről van egy történetetek, hogy ez hogy is született. Ha jól számoltam, körülbelül 90, nagyjából 90 vers van benne, ha jól tudom, akkor 7 év terméke. Viszont van egy történetetek Kürti Andreával, hogy hogyan születtek ehhez a rajzok, és mivel hogy ez ilyen nagyon jól sikerült ez a könyv, akkor erről kérnélek, hogy mesélj egy picit.
Igen, akkor a végétől kezdem, és onnan haladunk előre, mint egy hipnotizós regresszióban. Amikor elküldte a kiadó nekem a betördelt PDF változatot, és én megnéztem, tehát mikor először találkoztam az illusztrációkkal, akkor engem teljesen letaglózott, hogy milyen sok és milyen gyönyörű, és hirtelen tanácstalanságomban azt írtam, hogy de hát itt már a verseknek semmi funkciója ez. Hogyha nincsenek a szövegek, így simán bármikor el lehet adni röhögve nagyon sokat. Ez gyönyörű, szép, és teljesen mindegy, hogy milyen szövegek vannak ebben a könyvben, ez már úgy, ahogy van, csodálatos. És még azt mondtam, hogy szerintem ebben a könyvben legalább 3 illusztrátor dolgozott, nem is csak egy, már mint így az illusztrációk stílusát tekintve, és hogy természetesen én a legminimalistabb illusztrátort szerettem volna kérni. Elképzelhetetlen, hogy mit csinált ebből Kürti Andrea, de ő aranykezű illusztrátor, tehát bármiből kihozza a legjobbat. És amikor kiderült, hogy ő fogja illusztrálni a könyvem, akkor természetesen örültem, és ezelőtt több mint fél évvel márciusban a Napsugár 60 éves születésnapján szerveztek a Kolozsvári Magyar Színház halljában egy kiállítást a Napsugár illusztrátorainak munkáiból, és ott beszélgettünk Andreával, mondta, hogy jaj, hogy örül, hogy ő fogja illusztrálni ezt a kötetet, mert hogy a Napsugárban is mindig nagyon tetszenek a szövegeim, és amikor oldalt kap a Napsugártól, hogy illusztrálja, ha azon van László Noémi szöveg, akkor biztos, hogy azt illusztrálja meg. De hogy mikor végül is leült és elkezdett rajzolni, akkor rájött, hogy az a probléma, hogy túlzottan bejönnek neki a szövegei. Úgy gondolta, hogy könnyű lesz, mert hát, hogy hiszen közel áll egymáshoz a mi világunk, és kiderült, hogy pont ez volt a legnehezebb, nagyon nehezen jöttek elő a dolgok a bűvészkalapból, mert túl közel állt hozzá, úgy tűnik végül is ez a szövegvilág.
Tehát akkor nem mondhatja azt a Gutenberg kiadó semmiképpen, hogy akkor most itt volt egy illusztrátor, aki megtette a munkáját, és ezt így akár el lehet adni, hanem ez egy közös gyereke nektek valamilyen szinten ez a kötet. Na most szerintem az illusztrációkon azért tovább ne lovagoljunk, remélem, hogy mindenki megszerzi magának ezt a könyvet, tényleg érdemes, nagyon szép, de ezen túl én úgy gondolom, hogy azért mégiscsak a szövegek viszik azért itt a prímet. Szeretném, hogyha itt esetleg tisztáznánk azt, hogy akkor ebben én ne is bonyolódjak bele, hogy a vers az vers, és nem teszünk különbséget feltétlenül ilyenek között, hogy gyerekvers, vagy felnőtt vers, vagy és ennek mindenféle egyéb ága-boga, hanem hogy van neked egy elképzelésed arról, hogy mi a vers maga. És ezen belül ez bármilyen lehet. Jól gondolom?
Igen, és ahányszor alkalmam támad erre, ezt többé-kevésbé harciasan el is mondom, hogy én szerintem nincs olyan, hogy felnőtt vers, vagy gyerekvers, vagy legalábbis nincs olyan legitimizálható, slendrián hozzáállás, hogy álmos gyerekeknek írok verset, jó lesz oda bármi. Minőségileg, vagy a versbeliség tekintetében nem lehet különbség gyerekeknek és felnőtteknek szánt versek között. Na már most az már egy másik probléma, hogy tartalmilag mi van abban a gyermekversben, és ilyen tekintetben én elég sokszor megkapom, hogy az én gyerekverseim nem is gyermekversek, meg hogy túl sok olyasmi van, ami nem gyereknek való, vagy hogy depisek a versek, vagy hogy van bennük hát olyasmi, amit a gyerekeknek nem szoktunk föltállalni. De én azt gondolom, hogy ez is egy tabu, amit nem árt néha döntögetni. Mármint az, hogy a gyereknek csak rózsaszínt, csak cukrosat, csak édeset, csak arit, csak puhát, csak életlent. Mert hogy én úgy gondolom, vagy úgy emlékszem gyerekkoromból, hogy a gyerekek sokkal keményebbek, mint a felnőttek, és hogy a gyerekek, hát gondoljuk csak, ha másra nem, akkor a legyek urára, azok még gyerekek. Vagy nézzünk be egy óvodába, amikor nincs ott az óvonéni, az is elég húzós cucc. A gyerekek igenis tudnak azokról a dolgokról, amikről mi nem beszélünk nekik, csak nem tudom miért mi ezekről, amit mi tabunak gondolunk a gyerekekkel szemben, azok nem a gyerekek tabui, azok a mi tabuink. És azokról azért nem beszélünk a gyerekeinkkel, mert nem tudjuk, hogyan közelítsük meg ezt a kérdést, mert hogy azt gondoljuk, hogy a gyerekeknek mindent csomagolni kell. Nem csomagolni kell, hanem rájuk kell hangolódni. És azt hiszem, hogy ez történik a verseimben, mert tőlem bizony Zsigmond Demeshez sokszor elfogad olyat, annak ellenére, hogy megjegyzi, hogy ez nem gyereknek való nagyon, de azért beteszi. Mert én ezeket a verseket nem gyerekeknek írom. Ezeket a verseket gyerek írja. Tehát ez a különbség, hogy amikor én ezt írom, akkor én visszamegyek. Tehát én gyerekfejjel írom ezeket a verseket.
Lelőtted a poénomat.
Na, akkor azért mégis.
De akartam, szerettem volna neked. Szerettem volna neked nem is bókolni, hanem valahogy, hát ugye végigolvastam kétszer is ezt az egész kötetet, és az volt az érzésem, hogy a Gyerek László Noémi, illetve hát egy olyan Gyerek László Noémi verseit olvasom, aki közben már felnőtt is, de még mindig gyerek. Én nekem legalábbis azért kedvesek a te verseid, nem csak ezek, hanem más, mondjuk a Napsugárban megjelenő más verseid, mert tudjuk, hogy ezeknek nagy része ott megjelent, mert hogy egy olyan hangon tudsz szólni, ami teljesen hihető az én fiam számára is, az én számomra is, és valahol olyasmiket mozgat meg bennem, ami a Márton Evelin gyerek, vagy nem tudom. Bevallom őszintén, hogy házi kritikusom valaki mindössze 8 éves és 11 hónapos, végig hallgattattam néhány verset, és érdekes módon egy olyat választott kedvencnek, amin én nagyon megdöbbentem, ami Amikor nagy leszek címet viseli, és majd megkérlek, hogy esetleg, ha kedved lesz, akkor olvasd fel. Ha gondolod, akkor most...
Felolvasom most, és utána el is mondom, annak története is van, és nem véletlen, hogy a kisfiad vagy a nagyfiad ezt a verset választotta, tehát egyből biztonságot...
Már rájött, hogy jobb kicsinek lenni egy
kiszúrta, hogy mindjárt elmondom, tehát hogy ez a kötetben fokozottan hiteles, amiatt, amit majd elmondok róla. Amikor nagy leszek. Amikor nagy leszek, és én leszek az anyukád, és te a kislányom leszel, jobban fogok vigyázni rád. Nem szólok bele abba, mit eszel, mikor kelsz, mikor fekszel, milyen a ruhád. Amikor nagy leszek, és te kicsi leszel, nem kiáltozom majd, hogy leesel, nem firtatom, miért maszhatos a kezed, nem nézem dolgait, hová teszed. Amikor nagy leszek, és a sötét földre ereszti súlyos köntösét, azt kívánom majd, bár lennék gyerek, hogy elalváskor átöleljelek. Nem sok ilyen vers van a kötetben, de van azért most már jó pár, ami nem saját ihlet, hanem a lányom. Tehát ez, hogy amikor nagy leszek, és én leszek az anyukád, és te a kislányom leszel, ezt Tekla mondta nekem, hogy majd megnő, és akkor ő lesz az anyukám, és én meg, tehát hogy ők úgy gondolják ezek szerint, és nem véletlen, mert a 3 éves kisfiam Máté is mondta ugyanezt, Teklától teljesen függetlenül, tehát Máté nem tudta, hogy én ezt már hallottam korábban. Tehát, hogy van, úgy látszik egy ilyen elképzelés, hogy ami egyébként szubtilis módon szerintem igaz, hogy ahogy a gyerekek nőnek, mi megyünk vissza gyerekkorba.
Tehát azt bár így lenne.
Ja, és még azzal kapcsolatban, amit az előbb beszéltünk, hogy gyerek fejjel írni a verseket, ugye azt is tudjuk, hogy mindenkiben ott van a gyermek én. A gyermek énünk bennünk van, csak nem mindenki hallgat egyformán erre a gyermek énre, és problematikus ő vele a viszony, mert ha nem vigyázunk, akkor nem hagy bennünket felnőttnek lenni, tehát azért én közben vagyok infantilis is ennek köszönhetően, hogy ennyire ébren tartom ezt a gyermeket, tehát hogy ennek azért vannak hátulütői, nem is kell mondani. Gondolom, hogy azért szúrta ki Ábel ezt a verset, mert ez egy eredeti Tekla gondolatból lett, tehát ez egy gyermek gondolatból lett, amit én a magam fejétől nem hiszem, hogy kitaláltam volna, illetve én gyerekkoromban nekem ez nem jutott eszembe, én másfajta gyermek voltam, én nem így. Én azt gondoltam, hogy majd amikor én nagy leszek, akkor a szüleim is nagyok lesznek, tehát az soha eszembe nem jutott, hogy a szüleim valaha kicsik lesznek.
László Noémi legutóbbi Bodzabél című kötetéről beszélgettünk a kolozsvári Bulgakov irodalmi kávéházban szervezett esten.
Egy kicsit visszatérnék a kötet szerkezetére, és azt kérdezném, hogy azt, hogy ez most így néz ki, ezt te találtad ki, hogy ilyen legyen, úgy értve, hogy ebben a sorrendben legyenek a versek, vagy valaki más javasolta neked ezt, vagy ez hogy történt?
Igen, hát azt tudni kell, hogy nekem utoljára 2010-ben jelent meg egyszerre két gyerekvers kötetem. Az egyik az a Fekete Leves című, amit csak úgy megírtam, mert megszületett első gyermekem, és szembesültem azzal, ugye, hogy többet ezek szerint nem a gyerekcsapatban, hanem a szülőcsapatban kell focizni, és az rettenetes volt. Na és akkor gyorsan leírtam mindent, amit gondoltam gyerekként a szülőkről, hogy utána nehogy szülőként ezt elfelejtsem. És a másik kötet az pedig a Bukártnál a Labdarózsa című kötet, amiben úgymond idézőjelbe téve rendes gyerekversek sorakoztak, azok is mind a Napsugárban jelentek meg. Tehát ha nem volna a Zsigmond Emese és a Napsugár, akkor valószínű, hogy én nem írnék gyerekverseket, mert nem vernék ki senki belőlem őket. 2010 és 2017 eleje között, ami született és raktáron volt, azt ajánlottam fel Tőzsér Lászlónak, aki a Gutenberg kiadó és nyomda feje, mert hogy ő már több éve kérdezte tőlem, hogy nincs-e valami a tarsolyomban, és én mi mondtam, hogy hát van, de én még nem akarom kiadni, meg hogy nekem mennyire fontos, hogy szép, egész életemben arra vágytam, nem feltétlenül az, hogy szép, hanem egy olyan könyvem legyen, amin látszik, hogy a könyv érték. Tehát most itt nem az esztétikumra, vagy a szépségre, mint esztétikumra gondolok, bár a Labda Rózsa ugye szép könyvdíjat nyert Bukártos színekben, és annál mégsem éreztem, hogy szép, mert mondtam, hogy ezeknek az illusztrációknak a világa számomra annyira idegen, hogy én nem is értem, hogy mit keresnek egymás mellett a verseim és azok az illusztrációk. Most ettől eltekintve el kell mondani, hogy az azért manapság egy elég menő stílus. És mondtam Lacinak, hogy én most nem tudom, mit fogok csinálni, de egy célom van, és az, hogy olyan igazi, szép könyvem legyen. És amikor mondtam, hogy szép könyv, akkor nem arra értettem, hogy szép rajzok találhatóak benne, hanem hogy tárgyként az a könyv olyan igazán nagybetűs könyv. És hát ez azért teljesült, mert eddig minden könyvemben találtam a fizikai tárgyban valami kivetni valót, ebben képtelen voltam. Nos, és akkor végül is eldőlt, hogy a Gutenbergnek odaadok egy nagy zsák verset, és akkor szembesülnöm kellett azzal, hogy mi van ebben a zsákban. Hát ebben a zsákban ugye az van, amit a Napsugár tőlem az elmúlt 7 évben, januártól decemberig minden hónapban kért. Ennek következtében ezeken a verseken erőteljesen érződik a ugye, tél, tavasz, ősz.
Ez a László Noémi évszakok.
Az évszakok, igen, így van. Tehát ez egy szimfonia is lehetne akár, tehát hogy mindig az időjárás benne van ezekben a versekben. Benne vannak értelemszerűen a különféle ünnepek, sajnos még a március 15 is, pedig én március 15-re következetesen nem március 15-i verset írtam Emesének, de egyszer mégis becsúszott egy. Ráadásul nem is olyan rossz bizonyos képeinek köszönhetően, tehát hogy még március 15-i vers is van benne, van egy csomó vakációs vers, van egy csomó évkezdő vers, van egy csomó karácsonyi vers, hogy ezeken a verseken azért mégiscsak látszódott az, hogy ők egy gyereklapban jelentek meg, hónapról hónapra, nem feltétlenül adott témára készültek, de azért mindig volt téma. És akkor így, ahogy nézegettem, akkor én sokszor vagyok a pofon egyszerű megoldások híve, és azt gondoltam, hogy hát ezt nem mondom ki, de hogy itt elindulunk a tavaszból, és megérkezünk majd a télbe, tehát hogy ez egy, és ezt utólag mondom, mert nem jutott eszembe, mert különben lehet, hogy az lett volna a cím, hogy kölyök kalendárium, hogy ez egy kölyök kalendárium, tehát hogy ezt rendesen lapozgatni lehet, illetve hogy óvodénik, tanítodénik megtalálják benne a tavaszi verset, a nyári verset, az őszi verset, a téli verset, a karácsonyi verset, a húsvéti verset, stb. És hát akkor ez volt a főszál, hogy elindulunk a tavaszba és megérkezünk a télbe, de közben vannak úgynevezett Most kicsit nagyképű leszek, vannak úgynevezett filozófikus tartalmú versek is.
Például amelyik a konyháról szól, meg a főzésről.
Az is van, de van. Tehát, hogy az idő múlása, az emlékezés, a fájdalom, a félelem, a sötétség, a kedvencek, a láthatatlan barátok. Vannak benne egyéb témák is, és azokat úgy legjobb tudomásom szerint belefűztem ebbe az évszak vonalba, és akkor végül is így alakult ki. Én tényleg úgy érzem, hogy ez a kötet egy gyerekkalendárium.
Említetted, hogyha téged Zsigmond Emese nem rúdosna meg, stb., de én ezt neked nem nagyon tudom azért elhinni, úgyhogy azért mégiscsak fejtsed ki, de én nem tudom elképzelni László Noémiről azt, hogy évekig üldögélne és emészteni különféle magasöptű vagy kevésbé magasöptű gondolat vagy versötlet, és hogy soha nem írnád meg. Magyarázkodjál, hogy miért nem írsz, hogyha nem írsz, és hogyha nem lenne Zsigmond Emese, akkor mégis mi lenne, mert szerintem valami csak lenne. Tehát te mégiscsak költő vagy, tehát valahol valamikor csak kijönne belőled az, ami a fejedben jár.
Igen, ez nem egy egyszerű dolog, ez egy nehezen menedzselhető dolog. Szerintem ezért vannak olyanok, akik, mikor valóban felnőtt korba érnek a költők, akik elhallgatnak. Mert olyan dolgokról kéne adott esetben írni, tehát hogyha az ember őszinte és tényleg arról ír, meg költőként, tehát prózaíróként más a helyzet, de olyan típusú költőként, amilyen én vagyok, ugye az ember a vérébe vártja a pennát, tehát hogy abból dolgozik, ami megtörténik vele. És ezt egy idő után, vagy egy bizonyos korban már nem biztos, hogy ki akarja teregetni, nem is feltétlenül az olvasók elé, hanem bizonyos olvasók elé, tehát hogy ez probléma. Probléma arról írni, főként nőként, anyaként, társként, a szülők gyerekeként, egy közösség tagjaként. Probléma olyasmiről írni, amiről éppen kellene. Még így is megkaptam. Budapesten voltunk a Helikon folyóirat lapszám bemutatóján májusban, május végén, és Ács Margit, aki egy remek magyar novellista hölgy, és már régóta úgy követi, mit írnak a fiatalabbak, mondta, hogy hát Noémi, hogy én olvasom a te kis dühös verseidet itt és ott, hogy így megkaptam, hogy nekem kis dühös verseim vannak, és el is gondolkoztam azon, hogy igen, valójában, amit én az elmúlt években írtam, azon leginkább a méreg érződik, vagyis düh van benne, de ezekben nem feltétlenül. Szóval az van, hogy egyrészt az ember a mindennapok sodrásában nem igen talál magának időt ahhoz, hogy írjon, mert mégis ahhoz, hogy egy vers megszülessen, kell néhány órányi csend és nyugalom. Ez a csend és nyugalom egy kávézóban is lehet, tehát én tudok kávézóban írni. A csend és nyugalom az a saját életünk be nem türemkedése az ihlet terébe, és hát ilyen egy két gyerekes anyuka esetében nem nagyon van, aki közben még dolgozik is ezt-azt, tehát honnan még az a, nem tudom, hány óra csend és nyugalom, mi aludni is kell, mert különben nem bírja az ember. Ez egy dolog. A második dolog, hogy mikor van az a csend és nyugalom, akkor azt nem akarjuk felborítani azokkal a témákkal, amelyek adódnak. És talán ennek köszönhető, hogy ezekben a gyerekversekben, amiket ugye muszáj megírni, mert az ember megígéri egy mesének, hogy igen, igen, akkor csütörtökön küldöm a két verset. Tehát én gyakorlatilag az elmúlt 7 évben a nyári hónapokat leszámítva havonta két verset küldtem Zsigmond Emesének, és ebből állt össze ez a kötet. Nem igen van benne olyan, amit csak úgy írtam. Tehát úgy mond, ez nem szép, de hogy csak úgy én gyerekverset nem nagyon írtam az elmúlt időszakban. Régen igen, amikor kezdtem, akkor igen, egyre másra. De ezek mind egytől egyig határidő után kinkeservesen megírt darabok. És beléjük folyt az, amit felnőtt versben nem írtam meg. Tehát, hogy azért az ember nem tudja ilyen tudatosan kezelni az alkotó énjét, ahogy én most az előbb elmondtam, hogy én nem akarom kiengedni a nem odavaló tartalmakat, és akkor azok nem jönnek ki. Ez nem igaz, azok kijönnek jelen esetben, itt, ott, amott ezekben, a gyerekversekben. illetve a kis dühös felnőtt versekben, amelyeket szintúgy az elmúlt időben inkább csak akkor születnek versek, ha felkérésre, vagy ha már nagyon kész vagyok. Tehát azért van arra példa, hogy teljesen felháborodok, vagy teljesen elkeseredem, vagy valami elmegy a falig, és akkor csak kibudjan egy vers, de az általában sötét, mogorva, ideges. Tehát úgy nem vagyok elragadtatva az utóbbi években írt felnőtt verseimtől, hogy röviden kifejezzem ezt a dolgot.
László Noémi költőt és Márton Evelint hallják.
úgy érzem, hogy meg kell mentsem a prózaírók becsületét, akiket itt erőteljesen képviselek, bár nő vagyok, ugye. Tehát, hogyha megnyugtat téged ez a dolog, akkor a prózaíró is a saját vérébe szokta a pennáját mártani. Na, de nem fokoznám tovább ezt a bolondériát, hogy most kinek a véréből táplálkozik. Azt kérdezném, hogy iklet és múzsa egy és ugyanaz-e, vagy különbséget kell tenni a kettő között, és ha igen, akkor mi az, ami megiklet, és mit tartasz múzsának? Ha meg a kettő egy, akkor válaszolhatsz egy bővített körmondatban erre, hogy akkor hogy is van ez a múzsával, vagy az ihlettel.
Nekem soha föl nem tűnt, hogy lenne múzsa. Az igaz, hogy annó írtam szerelmes verset, nem is egyet, nagyon sokat, de azok is, azoknak sem feltétlenül volt, tehát inkább a szerele, és nem múzsa volt, hanem ihlet. Tehát az ember a szerelmes verset nem is a szerelmeséről írja, hanem magáról a szerelemről, az érzésről, és tulajdonképpen az is ihleti, az az állapot ihleti a szerelmes verset. És hát igen, még esetleg azért múzsának el tudom képzelni a természetet, mert azért, hát én egy városi proli gyerek vagyok, és nagy betontömbök között nőttem fel, de azt tudom magamban, bár nem vagyok már természetjáró, hogy a természetben, mintha teljesen átszellemülnék, én legalábbis, és hogy van szemem a részletekre, tehát meglátom a dolgokat a városban is, az olyasmit, ami természettel kapcsolatos, növény, állat, fény, eső, por, tehát felhő, nap, ilyesmiket, tehát ami a természettel kapcsolatos, különben időjárás, rá is rendkívül érzékeny vagyok, hát ez nem biztos, hogy ezeknek van köze hozzá, de hogy ha van múzsa, akkor szerintem az a természet, a nagybetűs, ó, dicső természet. De én úgy gondolom, hogy ihlet van, és ihlet nélkül lehet szöveget gyártani, de, vagy mondókát előállítani, de verset nem lehet írni, vagy én legalábbis ihlet nélkül nem megy. Tehát, hogy dolgozunk a szövegen, az nekem nem megy. Ha van ihlet és összejön a vers, akkor igen, utána dolgozhatunk a szövegen, de múzsa nincs, vagy ha van, akkor az a természet, és az ember ha ír, akkor ihletből ír.
Így van, egyébként nem számoltam meg, most nem tudok számadatokkal szolgálni, de itt a verseidben ugyanúgy olyan mértékben megjelenik az urbánus környezet és a természet, mint ami mondjuk vidék lehet.
Mi a húgommal a nyarainkat gyerekkorunkban Tasnádon töltöttük, nagyanyámék Tasnádon éltek, és volt egy szenzációs kukoricással, és gyümölcsössel, és diófákkal, és dáliákkal, és szőlővel egybekötött kis birodalom. Nyári konyha, gyúkol, góré, fáskamra, pince, padlás, tehát veranda, lugas, tehát amit csak el lehet képzelni, minden. Kartvirág, rózsa, ne felejts, játszint, mit tudom én. Tehát...
És nagyon sok pók.
És igen, sok pók. Hát nem, a póknak más története van, azt majd elmondom, nem, a pók nem. Bár temettünk rovart, tehát szerintem méhecske volt az. Készítettük méhecskének virágból sírt, és eltemettük, és minden. De szerintem mi írtuk ki a méhecskét. Tehát, hogy ez a paradicsom volt. És egészen bébi korunktól, negyedik osztályos koromig ott teltek a nyaraink, és néha a teleink is, ott voltunk betegek, ott vittek orvoshoz, nekem ott vették ki a mandulámat, ott rosszalkottunk, tehát az volt nekünk az édenkert. És lehet, hogy onnan jönnek az ezzel, tehát ez a falusi dolgok. Viszont mindemellett én úgy gondolom, hogy az épített környezet, tehát a városi urbánus környezet is csodálatos. Különösen ez az a fázis, amikor épülő félben van, mert ugye, hogy én a Monostoron nőttem fel a 70-es évek második felében, vagyis pontosan akkor, amikor ott ugrásszerűen nőttek ki a csúf betonházak a földből, beton tömbök, ugye a tömbház negyedek akkor készültek, de ez gyerekszemmel nézve varázslatos volt, tehát a munkagépek, az állványok, a szerkezet, tehát hogy miből mi lesz, hogy egy ilyen teljes, izgalmas, készülő félben lévő betonerdő volt, és mi akkor már elég messze laktunk az iskolától, mert kezdetben a suli mellett laktunk, de aztán harmadikban elköltöztünk, és akkor gyalog kellett járnom iskolába ebben a betonerdőben, és ez számomra hihetetlenül izgalmas volt. Azzal játszottam, hogy minden délután megpróbáltam más úton hazamenni az iskolából, tehát kihívtam magam arra a párbajra, hogy nem tévedek el. Tehát elmentem arra, amerre nem tudtam, hogy mi van, de a végén mindig hazaértem. Na már most ez volt úgy is, hogy 3 órával a suli lejárta után, és akkor kaptam egy kis szidást, vagy még annál is többet, hogy hol voltam és mit csináltam. Tehát úgymond tekeregtem, bár én ezt nem tekergésnek éltem meg, hanem ahogy a fiúk indiánosdit játszanak, ez nekem ez volt a felfedező körútam, vagy az önmagunk legyőzése. Ugye, amikor az ember valamitől fél, és azt mégis megteszi, hogy lássa, hogy ő képes legyőzni a félelmet.
Hát akkor esetleg térjünk rá verseid visszatérő főhősére, a pókra. Igen, gyakran felbukkan, én most nem idézném, hát majd mindenki elolvassa magának, és majd rájön, de tényleg igen, gyakran fel, úgyhogy rájöttem, hogy ennek a póknak itt van valami csíziója, valami kell legyen vele, vagy félsz tőle, vagy szereted, vagy valamilyen kapcsolatot csak kell legyen ezzel a, minek nevezzük őt, hőssel.
Hát az a probléma, hogy most lapszuszom van, és nem jut eszembe annak a mitológiai hősnőnek a neve, akit Athéné pókká változtatott, de emlékszem, hogy az egyik kedvenc olvasmányom az Olimposz legendái volt, ez is olyan kisiskolás korban, és ez különösen megragadta a fantáziámat, hogy olyan gyönyörűt szőtt ez az Arakné, és olyan mesterien keverte a festéket, hogy az Istennőt a sárga irigység ölte meg, és akkor bosszúból pókká változtatta, hogy egész életében szőjön, és amit sző, azt mindig letépik. Tehát, hogy ez annyira tragikusnak tűnt nekem, és akkora hősnek az a nő, aki szebbet szőtt a szővés Istennőjénél, hogy én attól a pillanattól fogva én szerettem a pókokat. Tehát, hogy én miután ezt elolvastam, én utána soha pókot el nem tapostam. Hát a pókhálót azt leszedi az ember gyerekkoromban, nem, de most már felnőttként igen. De a pókokat mindig meghagyom. Egyébként van egy ilyen hiedelem is, hogy a pók az szerencsét hoz, és hogy ne tapossuk el a pókot, mert az bal szerencse. Ezzel az én nagy pók szeretetemmel összeütközésbe került Király Zoltán arachnofóbiája, amit pont tegnap említett, ugyanis mi elég sok évig egy irodában dolgoztunk, és akkor kiderült, hogy ő nincs ilyen jó viszonyban a pókvilággal, sőt ellenkezőleg. És akkor azokban az években úgy a pók az központi téma volt. Néha mondtam Zolinak, hogy na Zoli, megint írtam egy verset, a pókról érdekel.
Thank you.
A Bodzabél című gyermekverses kötet László Noémi 7 évi munkájának gyümölcse. A kötetben fellelhető versek nagy része a Napsugár folyóiratban jelent meg az évek során. Ezekből állt össze a Bodzabél, melyet Kürti Andrea illusztrációi tesznek még szerethetőbbé, ha lehet ezt fokozni. A könyv a Gutenberg kiadó gondozásában jelent meg 2017-ben.
Bevallom őszintén, hogy időnként növényhatározóhoz kellett nyúljak, hogy rájöjjek, hogy most milyen növényről is írsz. Valóban ismered ennyire a növényeket, vagy csak a rímkedvéért használod időnként?
Az a helyzet, hogy a növények nevét ismerem. Ez elég furfangos dolog, mert azt mondják, hogy adott személy nyelvtudását azon lehet lemérni, hogy az illető nyelven hogyan ismeri a növények és a fák nevét. Én nem vagyok biológus, és nem is voltam soha egy nagy természetbúvár, tehát tulajdonképpen azokat a növényeket nem minden esetben ismerem, de a nevüket igen.
Van egy versed, amiről én úgy éreztem, hogy az a kakukktojás, de lehet, hogy tévedek, és ez csak az én beteges elmém szüleménye, ami a szerelemről szól. Ezt is felkéréssel írtad, vagy ez csak úgy becsúszott?
Na látod, kiszúrt, tehát az is Tekla vers. Valószínűleg voltak bizonyos témák, és egyik sem tetszett igazán, és akkor a szerelemről írtam. Ezt ismerjük elevista korunkból, ugye, amikor a fiúk azt a lányt kergetik, amelyik tetszik nekik, és annak a haját húzzák, és ha egy lány kimutatja, hogy tetszik neki a fiú, akkor annak a fiúnak ő azonnal nem tetszik, stb. Tehát, hogy ezeket a nagyon ellentmondásos és éles dolgokat, amik az udvarlással kapcsolatosak gyermekkorban, ezeket mindannyian tudjuk, csak valahogy nem tudatosul bennünk, vagy elfelejtjük, mert szerintem az, amit én ott leírtam, az később is úgy van, csak elkezdünk játszmázni.
Hát ami még különösen tetszik nekem ebben a kötetben, az az, hogy olyan dolgokról beszélsz, ami a gyerekeket foglalkoztatja, ami, hogy mondjam, amit nem szívesen fogadnak el mondjuk a felnőttektől. Tehát például azt, hogy hogyan kell ünnepelni, hogyan kell viselkedni ünnepek alkalmából, stb. Az egyik én kedvencem, ezt már nem az én fiam választotta, hanem én magam, az a Kedves Angyal címet viseli, és nem tudom, hogyha volna kedved esetleg, akkor ezt...
Ez annak a sorozatnak a folytatása, ami a Fekete Levesben például arról beszél, hogy utálom az ünneplő ruhákat. És azt értem, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, és hogy ilyenkor az ember magába száll és átszellemül, és hogy ez tulajdonképpen, ezt se sokan tudjuk, hogy itt egy nagyon ősi mitoszra épült rá a keresztény kis Jézuska történet. A fény születése, ugye, mert akkor van a karácsony, amikor beáll a téli napforduló, tehát többet már nem rövidülnek a nappalok, hanem elkezdenek hosszabbodni, tehát hogy több lesz a fény, akkortól kezdve egyre több fény lesz az életünkben, és hogy egy kicsit úgymond mi is meg kellene, hogy halljunk, és újra kellene, hogy szülessünk, és hogy ezt az ünnepet nem lenne szabad képmutatóan és külsőségekre támaszkodva megünnepelni, és hogy furcsa mód mégis mindig karácsonykor szokott felrobbanni a családi puliszka. Paradox módon ekkor a szeretet ünnepén, a fény születésének ünnepén mindenki stresszes, mindenki
ideges,
feszültség van otthon, katasztrófa. Kedves angyal, labdát kérek, hármat. Egyet hajítani, egyet gurítani, egyet pukkasztani. Felnőtted, aki rángat, hogy üljek békességben, mint csillagfény az égen, nem kérek szépen. És kedves angyal, csak csínyán bánja faggyal, de hó az legyen bőven, földön és levegőben, ragasz rá jó erősen a szánkóra, hogy senki el ne vehesse tőlem, és ha lehet, belőlem is legyen három, egy apunak, egy anyunak, egy csak nekem. Már nagyon várom.
Az elmúlt közel 50 percben az Espresszót hallották, melynek mai vendége László Noémi költő, műfordító volt, akivel legutóbbi gyermekvers kötetéről, a Bodzabérről beszélgettünk, amely tavaly novemberben jelent meg a csíkszeredai Gutenberg kiadó gondozásában. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom Önöket jövő héten is, amikor újra jelentkezik a Bábes-Bolyai Tudományegyetem kommunikációs és PR irodájával közösen készített rovatunk, melyben az egyetem oktatói által készített legújabb tanulmányokról, felmérésekről, kutatási eredményekről hallhatnak Seres T. Zalán tolmácsolásában. További kellemes szombat délutánt kívánok, Márton Evelin vagyok, viszont hallásra!
Kis erdőbe szaladozva, tarka borjuk járnak, hihaj, hihaj, tarka.